Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont kutatói szerint a terepkísérletek jelentősen alábecsülik az aszályok ökológiai következményeinek súlyosságát. Ugyanakkor ezeknek a kísérleteknek is megvan a célja, hangsúlyozta a Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Kröldulai Györggyel beszélgettem.
Mindig is voltak aszályok, de a klímaváltozás egyik fontos hatása lehet az, hogy a különböző szélsőséges időjárási események, mint aszályok, de akár intenzív esőzések is egyre erősebbek és egyre gyakoribbak lesznek. Tehát Magyarországon is azt a tendenciát látjuk, hogy ugyan a csapadék mennyisége nem nagyon változik, de eközben egyre kevesebb a csapadékos napoknak a száma. Az elmúlt 120 évben 17 nappal csökkent átlagosan a csapadékos napok száma, tehát egy évben hány napon esik az eső, és ezáltal egyre hosszabbak a két eső között eltelt időszakhoz, tehát egyre hosszabb időszakok vannak csapadék nélkül, és ugyanakkor miközben esik az eső, azok még sok nagyon, nagyon intenzív, tehát intenzívebb, gyakrabban vannak intenzívebb csapadékesemények. Tehát összességében az aszályok az egy nagyon fontos komponense a klímaváltozásnak, és alapvetően két megközelítésmódot szoktak alkalmazni a kutatók úgy általában a világban. Az egyik az, ezek a megfigyeléses vizsgálatok, amikor történik egy aszály, akkor a kutatók gyorsan kimennek, és megnézik, hogy annak hatására milyen erdő pusztult el, mennyivel csökkent a gyepeknek a szénahozama például, mennyivel csökkent a búzatermés hozama, vagy akár lehet, hogy hosszú távú megfigyeléseik vannak, amiben látják, hogy van egy aszály, akkor annak hatására hogyan változik meg mondjuk valamilyen jellemző a növényzetnek. Tehát ezek az úgynevezett megfigyeléses vizsgálatok. Ennek azonban az a hátránya, hogy nem tervezhetőek, ezért a kutatók szeretnek kísérleteket csinálni, aszálykísérleteket. Hogy kell elképzelni egy ilyen aszálykísérletet? Ez úgy működik, hogy mondjuk egy szobányi, vagy maximum egy házni, de inkább egy szobányi területet lefedünk olyan fóliával, ami a fényt átengedi, ugyanakkor a csapadék nem tud bejutni a talajra, azt oldalra elvezetjük. Tehát azt szimuláljuk ezekkel a kísérletekkel, hogy néhány hétig, vagy akár néhány hónapig nem esik az eső. Tehát ezek az úgynevezett aszálykísérletek. És a kutatók azért szeretik ezeket a kísérleteket, mert egyrészt mindent tudunk kontrollálni, tehát akkor van az aszály, ha ilyen tavaszi aszály érdekel, akkor tavaszi aszályt vizsgálok, ha nyári aszályt, akkor nyári aszályt vizsgálok. Nem vagyok kitéve annak, hogy éppen lesz aszály, nem lesz aszály, milyen aszály, sokáig nem esik, csak kevés eső, vagy rövid ideig egyáltalán nem esik az eső. És azon kívül a másik előnye még a kísérleteknek, hogy akár olyan prognózisokat is ki tudunk próbálni, ami a természetben nem fordul elő. Tehát, hogy ha minket az érdekel, hogy még erősebb aszályok lesznek, mint ami itt eddig előfordult, azt is ki tudjuk próbálni. Tehát számos előnye van a kísérleteknek, és azért a kutatóknak van egy preferenciájuk, és inkább kísérleteket csinálnak, ugyanakkor van sok megfigyelés vizsgálat is ilyen egyedi aszályeseményekből, és a mi vizsgálatunk arra irányult, hogy ezt a egymástól eléggé különböző megközelítésmódot, tehát megfigyeljük a természetes aszályokat, ez egyik típus. A másik pedig, hogy beállítunk, vagy különböző kutatók beállítanak tervezett módon ilyen csapadékkizárást, aszálykísérletnek hívják, hogy ezek mennyire mutatják ugyanazokat az eredményeket. Persze sok-sok egyéb tényező is számít, tehát hogy melyik évszakban van az aszály, milyen ökológiai rendszerben vagyunk, egy réten, vagy egy szárazdebben, vagy egy félsivatagban, hogy télen van az aszály, vagy nyáron van az aszály. Ezekre az egyéb tényezőkre mi megpróbáltunk standard design-t kontrollálni, és ebből az összehasonlításból kaptuk azt az eredményt, hogy az aszály kísérletek, amiket mondom a kutatók többségében jobban szeretnek és többre tartanak, ezek az aszály kísérletek jóval kisebb hatást okoznak az ökológiai rendszerekben, mint a természetes aszályok. Tehát ez a fő kutatási eredményünk, és mindezt úgy értük el, hogy gyakorlatilag a publikált formában megjelent sok-sok különböző esettanulmányt szintetizáltunk, tehát összeraktunk egy ilyen közös elemzésben.
Mi lehet ennek az oka, mármint annak, hogy alulbecsülik az aszályok következményeit?
Hát az egyik dolog az lehet, hogy amit az ember talán intuitíve is érez, hogy egy ilyen aszálykísérlet logisztikai okokból ennek korlátos a mérete. És amikor csak egy szobányi területet tudok lefedni, akkor olyan dolgok előfordulhatnak, és ezt már mások is dokumentálták, hogy a víz beszivároghat, ha nem is a felszínen, de mondjuk be tud szilárogni a talajba. A másik dolog, hogy amikor a természetben egy aszály van, akkor általában nem csak az eső hiánya jelenti az aszályt, hanem akkor melegebb is van, több a napsütés, nagyon száraz a levegő, tehát az aszály maga az nem csak a csapadék hiányát jelenti, miközben amikor a kutatók aszály kísérletet csinálnak, és aszály kísérletként beszélnek róla, akkor valójában csak egy csapadék kizárást csinálunk. Tehát, hogy csak a csapadékot manipuláljuk, és nem tudjuk manipulálni az asszálynak azokat az elemeit, ez a páratartalom, a napsütés, ami pedig egy asszály, egy hőhullám, ami egy természetes asszály együtt jár. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez lett a legvalószínűbb oka annak, hogy az asszály kísérletekben kisebb eredményeket látunk.
Ez az alulbecslés az eddig elvégzett kísérleteknél mit jelent a gyakorlatban, mire számíthatunk a jövőben?
Azt látjuk, tehát az eredmények alapján, hogy körülbelül fele akkora hatásokat mutatnak az asszály kísérletek, mint amit a természetes asszályok során látunk. Ez azért fontos, hogy ha arra készülünk, hogy a jövőben előforduló asszályok milyen hatással lesznek, akkor nem szabad csak a kísérletek eredményeire hagyatkozni, miközben ezt látjuk, hogy az irodalomban elsősorban a kísérletek eredményeit szokták összegezni. Hát valószínűleg jóval nagyobb hatásai lesznek az asszályoknak, mint amire az asszály kísérletekből következtethetünk. Fontos ugyanakkor elmondani, hogy nagyon sok mindenre alkalmasak az asszálykísérletek, és általában nagyon jól mutatják a változások irányát, hogy például egyebben milyen fajok fognak kiszorulni, melyek fognak felszaporodni. Tehát az irányát meg a változásokat nagyon jól mutatják a kísérletek, csak a változások mértékét, hogy mekkora csapadék kizárásnál, vagy mekkora asszálynál következik be, tehát a változásnak a mértékét becsülik alul. Szóval ez egy nagyon fontos, ezt hangsúlyoznám most is, hogy nem az az üzenete a vizsgálatunknak, hogy a kísérletek rosszak, mert nagyon sok előnye is van a kísérleteknek, hanem nagyon fontos, hogy ne csak a kísérletekre hagyatkozzunk, hanem egymással párhuzamosan többféle megközelítési módot együtt alkalmazzunk, és ezeket mindegy összevetve, de az az igazán izgalmas, hogyha ezek nem ugyanaz az eredményt mutatják, mert abból tanulhatunk, hogy mi az, amit valahol elrontottunk, és amiért nem tudunk jó becslést adni.
Tulajdonképpen egy gyakorlatban az asszálynak milyen mezőgazdaság, illetve ökológiai jelentősége van?
Hát ugye a mezőgazdaság és a természetes ökológiai rendszerek, ez két különböző dolog. Tehát a mezőgazdaságban arra készülnek a gazdák, hogy tehát egy mezőgazdaságban lehet esetleg terményt váltani. Tehát, hogy a kukorica az asszály érzékenyebb. Tehát, ha mondjuk nyári asszályra gondolkozunk, akkor lehet, hogy kukorica termesztésére sok terület nem lesz alkalmas néhány évtized múlva, de ha téli csapadék van, akkor az őszi gabonák, amik ugye ősszel csiráznak és júniusban már aratásra kerülnek, azok kevésbé érzékenyek egy nyári asszályra. Tehát ez a mezőgazdaság. A mezőgazdaságnak egy másik része az ugye mondjuk a legeltető állattartás. Ott arra lehet készülni, hogy csökkenhetnek a gyepeknek a hozama, tehát kevesebb állatot tud eltartani egy ugyanakkora gyepterület. Ha pedig az ökológiai változásokat nézzük, ami mondjuk egy gyepek vagy erdőkben várható, akkor azt mutatják a mi megfigyeléseink is, hogy bizonyos fajok, olyan fajok, amelyek természetes módon együtt élnek egy gyepben, azok közül bizonyos fajok háttérbe fognak szorulni, mert nem bírják az asszályokat. Ilyen például a kiskunságban, ahol legtöbbet dolgozunk a magyar csenkesz, vagy ha még erősebb asszályok lesznek, akkor akár az árvalányhajak se bírják ezeket az asszályokat. Helyette pedig olyan fajok fognak felszaporodni, amelyek mélyebben gyökereznek, tehát hosszabb csapadék nélküli időszakot is kibírnak, vagy olyan egyéves, ilyen félsivatag jellegű növények, amelyik az asszályos időszakot úgy kerülik el, hogy gyakorlatilag magalakban. Tehát, hogy márciustól májusig élnek, akkor virágoznak, termést hoznak, és a száraz időszakot pedig magalakban vészelik el, és összecsiráznak ki megint. Ez egy nagyon komoly változás, hogyha egy ilyen keppei, tehát évelő füvek által jellemzett közösség átalakul egy ilyen egyévesek, tehát egy ilyen félsivatagi jellegűben, mert ez utóbbiban már nincs meg egész évben a növényi borítás, és például a legelő állatoknak már nincs mit legelnie, mondta a nyár közepén. Tehát ezeket, konkrét ilyen változásokat látunk a mi kiskunsági kísérleteinkben. Úgyhogy ismétlődően minden nyár száraz, akkor ezek a steppei évelő növények, mint az árvalányhaj és a csenkesz, ezek visszaszorulnak, és helyettük egyévesek szaporodnak föl.
Szigma, a holnap világa.
Múlt héten volt az Alvás Világnapja. Egy a témában rendezett konferencián ismertették az éves jelentést, amiből kiderül, egyre rosszabb a magyar emberek alvás minősége. G. Németh Györggyel, a Magyar Alvás Szövetség elnökével beszélgettem.
Az Alvás Világnap, ez a Work Sleep Day, 12 éve működik az egész világon. Az elején, amikor ez elindult, annak idején és elsőként jelentkeztünk Magyarország, akkor 8-ak voltunk, és ma már több mint 70 ország tagja annak a szervezetnek, amelyiknek a ernyője alatt működik ez a programsorozat, amely minden évben a tavaszi napi egyenlőséget megelőző péntek. Az a célja az Alvás Világnapjának, hogy felhívják a nemzetek, a társadalom, az országok, intézmények, intézmények, szervezetek is, persze minden ember figyelmét arra, hogy mennyire fontos az, hogy jól aludjunk, hogy milyen fontosak azok a üzenetek, információk, amelyek segítenek bennünket ahhoz, hogy jobban aludjunk. Ez különösképpen ma a pandémia után, ki tudja, talán a következő előtt, reméljük, hogy nem, vagy minél később, és hát egy háború árnyékában ez igen fontos, hiszen minden kutatás, a saját magyarországi kutatásaink is azt mutatják, hogy sajnos egyre rosszabbul alszunk.
A világnaphoz kapcsolódó nemzetközi alvás konferencián ismertették a 2022-es alvás éves jelentést. Mi ez a jelentés, és mennyiben tér el az előző évekétől?
Tulajdonképpen ez egy alvás térkép, ami azt próbálja felvenni, hogy hát hogyan alszunk mi emberek, és hogyan változnak az alvási szokásaink. Ez egy követéses vizsgálat, most már minden esztendőben 3 év óta megismételjük, elvégezzük, pontosan azért, hogy lássuk, hogy hogyan alakul a Magyarországon alvó embereknek az alvási szokása, és hát meg kell mondjuk, hogy amit nem volt váratlan az eredmény, az idei eredményeknek tulajdonképpen összegzéseképpen azt mondhatjuk el, hogy rosszabbul alszunk, mint korábban. De ez érvényes egyébként Európa más országaira is, és tulajdonképpen az egész világra, hogy rosszabbodott az alvókánk. Különösképpen, ami ebből az alvás jelentésből kiderül, hogy ezen belül is a nők és a fiataloknak az alvás helyzete jelentősen romlott az elmúlt 2 évben.
Ez a bizonyos rosszabbul alszunk a gyakorlatban miben nyilvánul meg?
Elsősorban az alvásnak a minőségéről beszélünk. Tehát az a néhány óra, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelőképpen kipihenjünk magunkat ahhoz, hogy másnap aztán tudjunk teljesíteni. Nos, ennek a minőségét érinti elsősorban az, hogy nem sikerül jól aludnunk. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk rendesen elaludni, vagy fölébredünk éjszaka, fölriadunk, és nem tudunk visszaudni, vagy pedig egyáltalán hát korán reggel felkerünk, és nincs meg a megfelelő alvás idő, az alvás mennyisége. Ez is egy gond. Az elmúlt 100 évben a különböző életmódot érintő hatások, a televízió, vagy az okos eszközök, a telefonok, a tablettek használatának a következtében bizony közel 1 órával kevesebbet alszunk. És hát úgy gondoljuk, hogy erre fel kell vinni a figyelmet, itt Magyarországon is ezt a cél szolgálja a Magyar Alvás Szövetség, a Budapest Alvás Központ és a Nemzetközi Szervezetnek az ajánlása, amely arról szól, hogy figyeljünk oda jobban az alvásunkra, mert mi magunk is sokkal többet tehetünk azért, hogy ez az alvás jobb legyen éjszakánként.
Az alvás idő az korcsoportonként változik, de korcsoportonként adott, tehát megvan az az idő, amennyit aludnunk kell, vagy kellene?
Hát tudjuk, hogy a babák nagyon sokat alszanak, általusszák, hogy tulajdonképpen a napot, és ezen, ahogy egyre növünk, a felnőtt embereknek az alvás igénye a nemzetközi ajánlások szerint 7 és 9 óra között van. Vannak persze jelentős eltérések is, hiszen nagyon sok függ az egyéni adottságoktól, genetikai beállítottságtól is, és aztán, ahogy idősödünk, az alvás idő egyrészt csökken, majd aztán utána az agkorban, tehát 80-90 év körül már újra egyre többet alszik az ember. Tehát a felnőtt lakosság az 7 és 9 óra az az ajánlott mennyiség, amit érdemes minőségi alvással eltöltenie. Vannak persze különbségek, vannak jóval kevesebb alvásidővel beérő emberek is, és vannak, akik többet alszanak. Egy biztos, hogy húzamosabb időn keresztül, ha valaki megfosztja magát az alvástól, és nem alussza ki a 7 óráját, vagy nem alussza meg a 7-8 óráját, akkor bizony ebből gondok adódhatnak, még akkor is, hogyha ezt az első időszakban nem érzik, később vannak ennek következményei. Miképpen a túl sokakat alvó ember is mindenféleképpen érdemes arra, hogy figyeljen fel rá, és szakemberrel nézze meg, vizsgáltassa meg, hogy nincs-e esetleg ennek kóros eredete.
Az mindegy, hogy mikor alszunk, tehát, hogy korán fekszünk, korán kelünk, vagy későn fekszünk, későn kelünk, csak legyen meg ez a bizonyos 7-9 óra.
Hát nem mindegy, ugyanis ugye a cirkadián ritmus az a fajta ütem, amely szerint az ember alakítja a napját, a 24 óráját, ezen belül a fény és a sötétség, a nappal és az éjszaka változása határozza meg tulajdonképpen az egész életműködésünket. És az alvás az éjszakára tevődött, és éjszaka működik igazából jól. Ami azt jelenti, hogy a sötétség kell ahhoz, hogy megfelelően tudjunk aludni, és persze sokan vannak, akik éjszaka dolgoznak, éjszakai műszakban vannak, vagy akár átmeneti helyzetben egy kis babát ápoló anyuka vagy apuka is éjszaka bizony ettől fölriad, meg is érzi persze ennek a következményét másnap. Arra kell vigyázni, arra kell ügyelnünk, hogy azt tanácsolják a szakemberek, hogy ha lehet, akkor ez az alvás mennyisége, ez az éjszakai órákra essen. Tehát este ilyenkor, tavasszal, ugye a tavaszi napi egyenlőség idején, ilyenkor este 9-től 9 és reggel 6 óra közé érdemes tenni. Sokan szokták mondani, és van egy népi mondás, hogy ugye az éjfél előtti alvás, ez 2000 annyit ér. Hát ebben némi igazság van, tehát tudományosan igazolt az, hogy az éjfél előtti elalvás nagyon hatékony tud lenni, és sokat tud abban segíteni, hogy frissebben ébredjünk.
A beszélgetést az alvás éves jelentéssel kezdtük, ez ugye egy magyar jelentés. A konferencia nemzetközi volt. Mit mutatnak a nemzetközi tapasztalatok?
Hasonlóak a nemzetközi tapasztalatok, ami azt jelenti, hogy ez a pandémiás időszak az egész világon jelentősen befolyásolta az életmódunkat, valamennyien tapasztaltuk, és hatotta az alvásunkra. És a kezdeti időszakban, a karanténes kezdeti időszakban többet aludtunk, tehát az alvás adósságunkat pótoltuk, hiszen nagyon sok ember kialvatlan a világon, Európában és Magyarországon is. Aztán később ez átcsapott egyfajta cirkadián ritmus zavart, és okozott az, hogy egyre később fektünk le, elsőképpen a fiataloknak ez igen gondot okozhat, mindenkinek persze, de a fiatalok számára külön felhívjuk most a figyelmet, főleg a tínédzsereknek, akiknek az alvásának a minősége és a mennyiségével vannak gondok, hogy figyeljünk el oda, mi szülők vagy nagyszülők, hogy legalább tudjanak arra a fiatalok, hogy ez nem jó dolog, hogyha valaki visszaél azzal a lehetőséggel, hogy le kellene feküdnie, és inkább húzza az időt, és minél később fekszik le, és kevesebbet alszik, hogy ez nem jó.
Szigma, a holnap világa.
A vizelet színe többféle betegségre utalhat, mondta a Vese világnapja alkalmából a Budai Egészségközpont nefrológus belgyógyász szakorvosa. Kálmán Éva hozzátette, ha nincs elváltozás, akkor is érdemes évente egyszer elmenni vizeletvizsgálatra. A riporter Kalapos Mihály.
Azt gondolom, hogy a vizeletnek a színe sok dologra felhívhatja a figyelmet, ezzel együtt természetesen nem helyettesíti a laboratóriumban történő pontos vizeletvizsgálatot. Normálisan a vizelet az körülbelül olyan halványsárga áttetsző, a folyadékfogyasztástól függően lehet sötétebb, illetve világosabb. Hogyha kevesebb folyadékot fogyasztunk, akkor sötétebb sárga, hogyha több folyadékot fogyasztunk, akkor pedig inkább világosabb sárga.
Tulajdonképpen a különböző színekből különböző betegségtípusokra is lehet következtetni, ugye?
Hogyha piros a vizelet, akkor az valószínűleg vért tartalmaz, kivéve, hogyha olyan ételeket fogyasztottunk, aminek jelentős az ilyen pigment tartalma, tehát mondjuk céklafogyasztását követően egy húgyúti fertőzést is kísérhet véres vizelet, illetve hát sajnos hólyagdaganatoknak is lehet ez akár az elsődleges tünete.
A sötét narancssárga vizelet pedig epe problémákra utalhat?
Valóban epe betegségekkor a különböző epe festékeknek a megváltozott ürülése miatt a vizelet egészen sötét lesz. Ez eltér attól, amikor csak koncentrált a vizelet, mert keveset iszunk, ennél lényegesen sötétebb, szinte barnás színű lesz ilyenkor a vizelet.
A fehérjes, opálos vizelet mire utalhat? Milyen problémára?
Akkor lesz a vizelet opálos, hogyha a kóros mennyiségű fehérje ürül. Ez például veseszövődménynek az első tünete lehet. Cukorbetegségkor, a veseszövődményeikornek az egyik lényege, hogy kóros mennyiségű fehérje ürül a vizelettel. Ez kezdetben csak albumin ürítést jelent, ez laboratóriumi vizsgálati eszközökkel deríthető ki. Hogyha jelentősebb a fehérje ürítés, akkor a tesztcsíkok is pozitívvá válnak, és ha még ennél is több fehérje ürül, akkor a szemmel látható. Azért nagyon fontos, hogy időben kiderüljenek ezek az eltérések, mert a végstádiumi vesebetegségek okán egyik legjelentősebb oka a cukorbetegség, tehát a cukorbetegek nagy százalékánál alakul ki 20-30 év beteg történet után vesebetegség, veseelégtelenség, és hát sajnos a végstádium vesebetegségek dialízis, tehát művesekezelésre kerülnek. Tehát az időben történő felismerésben a vizeletvizsgálat az rendkívül fontos.
Ezért aztán azt tudja tanácsolni mindenkinek, hogy legalább évente egyszer vizeletvizsgálatra menjen el?
Igen, azt gondolom, hogy a rutin laboratóriumi vizsgálat része kell, hogy legyen a vizeletvizsgálat, tehát nem csak a vérvétel, hanem a reggeli első vizelet. Fontos, ugye, hogy ez középsugaras vizelet legyen, akkor lesz a legpontosabb a vizsgálat. Évente egy alkalommal, ez azt gondolom, hogy mindenkinek jó és tanácsolható, és ha pedig a beteg vagy a páciens eltérést lát, azt tapasztalja, hogy a vizeletének megváltozott az áttetszősége vagy a színe, akkor pedig mindenképp érdemes szakorvoshoz fordulni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.